Szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Istenünk igéjét olvasom az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetéből, a 33. verstől a 42. versig. Így szól Istenünk igéje az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetéből, annak 33-tól a 42. terjedő versében, eképpen. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel, mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá mindegy 400 ember, de végeztek vele, akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek, és mondjuk semmi vélet. Azután felkelt a galilei Júdás az összeírás idején. Sokakat állította maga pártjára, de ő is elpusztult, akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is ezt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha az emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül, ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudják megsemmisíteni őket. És még úgy tűnhet, hogy az Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá. Behívták az apostolokat, megverték őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Szeret az Úr. Hatalmas a szereteted, Urunk. Szereteted az oka annak, hogy nincs végünk, nem fogyott el irgalmad, hanem érezzük és tapasztaljuk, napról napra megújul az életünk felett. Dicsőítünk megtartó kegyelmedért, melyet minden nap tapasztalhatunk, és mely egész héten kísérte a mi életünket. Megtapasztalhattuk áldó jelenlétedet, és azt, hogy te minden pillanatban velünk vagy. Mint gyermekeid végtelen hálával vagyunk azért, mert atyai gondviselésedben élhetünk, mely minden pillanatban biztonságot ad a számunkra. A Zsoltárossal együtt mégis mondjuk, ifjúkorom vétkeire és bűneire ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te hűséges vagy, Uram. Nagy a te hűséged, mégis mi annyiszor hűtlenek vagyunk irántad. Azt tesszük, amit rossznak látsz. Nem tudunk teljes szívből, elméből és lélekből szeretni téged. Nem tartjuk be a te parancsolataidat sem, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan magunkat szeretjük, és ahogyan te szerettél minket. Kérünk egyszülött fiad érdeméért, bocsáss meg nekünk ezeket a bűnöket. Formálj és vezess ezen a mai alkalmon is, hogy tudjunk megerősödve tovább haladni, és igyekezzünk úgy élni, ahogyan az neked tetsző. Áld meg a mai Isten tiszteletünket is. Add szent lelked, kinek segítsége által lehet csak igazán miénk ez az elkészített ige. Szólj úgy hozzánk szent lelked által, ahogyan arra szükségünk van, mert csak egyedül te tudod, milyen élethelyzetből várjuk a te megszólító szavad. Te add meg, hogy találjunk igében útmutatást, vigasztalást, bátorítást, és amennyiben szükségünk van rá, feddést is. Legfőképpen pedig azt, hogy találkozásunk lehessen veled, hiszen neved tiszteletére gyűltünk itt most össze. Fiad nevében hallgass meg a mi imánkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, író található a tegnapra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet első 4 versében. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt úgy rémlik, már elmondtam ezt a példát, de ha én sem emlékszem rá olyan biztosan, akkor nem baj, hogyha halljuk még egyszer. Szóval egy angol kisvárosban a templom mellett nyitottak egy kocsmát. Hát ennek nagyon nem örült a gyülekezet. Úgy voltak vele, hogy méltatlan, helytelen az, hogy a templom tőszomszédságában kocsma nyíljon, mi is így lennénk vele. Elbírjuk képzelni, meg ők is elbírták képzelni, hogy majd milyen körülmények lesznek ott, különösen vasárnap reggelre, egy szombati dorbézolás után. Úgyhogy a gyülekezet vezetése az átment, és próbált beszélni a kocsmárossal, hogy hát mi lenne, ha egy kicsit odébb tennék, máshová, nem itt lenne, költözzenek el is, így tovább. De hát természetesen a kocsmáros ezt nem akarta. És amikor látták, hogy hajthatatlan, nem fog változni a helyzet, akkor eldöntötték, hogy imádkozunk. Akkor imádkozzunk, imádkozni fogunk érte. És így is cselekedtek. A gyülekezet rendszeresen imádkozott azért, hogy Isten valamilyen módon azt a kocsmát ott szüntesse meg. Vagy költözzenek el, vagy zárjon be, vagy valami. Olyan komolyan vették az imádságot, hogy ennek híre is ment. Tudtak róla a környéken, hogy ezért imádkozik a gyülekezet. És az egyik éjszaka vihar jött, és belecsapott a villám a kocsmába, leégett. Na erre a kocsma tulajdonosa beperelte az egyházközséget. Azt mondta, hogy ő miattuk égett le a kocsma, hiszen ők ezért imádkoztak. És elindult a per. A kocsmáros próbálta ezt bizonygatni, hogy miattuk égett le a kocsmája, a gyülekezet meg azt próbálta bizonygatni, hogy nem. És akkor a bíró úgy összegezte a dolgot, hogy hát az a furcsa faramúci helyzet állt elő, hogy a kocsmáros hisz az imádság erejében, a gyülekezet meg nem. És mi? Mi hogy állunk az imádság erejével? Mi hiszünk-e benne? Mennyire hisszük el, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és megsegít bennünket? Sajnos sokszor az imádságra csak úgy tekintünk, mint végső menedékre. Amikor már nincs semmi lehetőségünk, mikor minden emberi lehetőség kapuja bezárult, akkor gondoljuk azt, hogy hát, most már csak az imádság segíthet. Van, hogy ki is mondják. Itt már csak az ima segíthet. Vannak, akik másképpen fogalmaznak, és azt mondják, hogy hát akkor imádkozzunk, az nem árthat. Nem tudjuk, hogy használ-e, de ártani nem fog. Amíg azonban azt látjuk magunk előtt, hogy van lehetőségünk cselekvésre, amíg azt érezzük, hogy valamit tehetünk, addig sajnos a magunk erejében bízunk. Addig sokkal inkább teszünk, csinálunk, közben járunk, kapcsolatokat építünk, mindent megteszünk, és Istent az utolsó helyre tesszük. Nem vele kezdődik a megoldás. Különösen igaz ez arra, amiről a mai igében beszél Pál apostol Timóteusnak, a társadalmi kérdésekre. Valójában azonban az egyetlen igazi biztos megoldás lehetőség a hívő ember számára az imádság kellene, hogy legyen. Ez kellene, hogy az első helyen legyen. Hozok is rá példát a Bibliából, amikor imádságra buzdít Isten. Jeremiás könyve 29. fejezetében olvassuk a következőket. Így szól a seregek ura, Izrael istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Izrael népe egy rendkívül válságos helyzetbe került. A népet Babilóniába deportálták, és Jeremiáson keresztül Isten előre megmondta, hogy ez fog történni. Megüzente nekik, hogy a vétkeitek miatt 70 esztendőre oda fogtok kerülni. És ez meg is történt. A nép, a vezetés nem hitt persze Istennek, de végül megtörtént, amit Jeremiáson keresztül üzent az Úr. Rettenetesen nagy fájdalom egy idegen földön szolgaként, rabszolgaként élni. Nagyon rossz, kiszolgáltatott helyzetet jelent maximálisan. És amikor már ott vannak a fogságban, akkor Isten újra üzen a népnek ezt. Ezt a levelet íratja meg Jeremiással, amit most hallottunk. És azt mondja nekik, hogy ide figyeljetek, nincs hiszti, nincs nyafogás, nincs elégedetlenkedés, nincsen harc, tessék fáradozni annak a városnak a jólétén, ahova én küldtelek benneteket, és tessék értük imádkozni. Mert én küldtelek oda benneteket. Én akartam, a vétkeitek miatt ide kellett mennetek. Én döntöttem így. Tessék tudomásul venni, a ti jólétetek ennek a városnak a jólététől fog függeni, mert én ezt így akarom. És bár ellenséges és pogány környezetben vannak, bár elnyomottak és nem szabadok, Isten azt mondja nekik, ne gyűlöljétek őket. Ne gyűlöljétek őket. Én küldtelek titeket ide, a bűneitek következményei miatt szenvedtek. Nem lázadozni és gyűlölködni kell, hanem tanulni. Tessék tanulni abból, amiben most vagytok, és hogy miért kerültetek ide. Meg kell tanulniuk ott az idegenben, hogy Isten az ő uruk, őt kövessék, neki engedelmeskedjenek minden körülmények között. Látják a maguk helyzetét, szenvednek benne, de nekik azt kell most megtanulniuk, hogy ne a körülményeikre tekintsenek, hanem az Úrra, a jóban is, meg a szenvedésben is. Ha rosszak a körülményeik, akkor meg kell tanulni, hogy Istenhez imádkozzanak, és tőle kérjék a megoldást. Ő pedig majd vagy ad megoldást, vagy ad választ, hogy miért nem fog megtörténni az, amit ők szeretnének. És bár Isten azt mondja nekik, hogy a város jólététől fog függeni az ő jólétük, ez nem jelent asszimilációt. Nem arról beszél, hogy akkor legyetek ti is olyanok, mint azok, hasonuljatok hozzájuk, erről szó nincs. Pont az a lényeg, ha haza akartok térni, akkor tessék minél inkább az én akaratomhoz igazítani az életeteket, engem követni. Majd kaptok szabadulást. Nem beolvadni kell, hanem engem követni. És nem azért kell jól viselkedni, hogy ővelük barátságot kössetek, hanem azért, mert én parancsoltam nektek ezt. Én a ti istenetek. Nekem engedelmeskedjetek. A másik ige a hegyi beszédben van, ahol Jézus a 10 parancsolatot magyarázza a népnek. Máté evangélium 5. részének 44. versében azt mondja Jézus, hogy még ellenségeiteket se gyűlöljétek, hanem inkább imádkozzatok értük, azokért, akik üldöznek titeket. Nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog azért imádkozni, aki gyűlöl, aki kárt tesz nekem, aki megzsarol, megaláz, kihasznál. Nyilván lehet, sőt kell változásért imádkozni, de Jézus azt akarja megtanítani, hogy ne a magunk keze által akarjunk revansot venni, bosszút állni, keresztbe tenni a másiknak, hanem hogy kérjük Istent, ő adjon változást. Aztán lehet, hogy majd minket fog megváltoztatni, és kivesz abból a helyzetből, és máshová állít, ha ez a terve. De nem az az ő akarata, hogy majd mi intézzük a magunk sorsát. Pál azt is mondja Timóteusnak, akit az efézusi gyülekezet élén hagyott, és ide írja neki a levelet, hogy vezesse azt a gyülekezetet, és bátorítja ugyanerre. Tartsatok imádságokat, könyörgéseket, közbenjárásokat, esedezéseket a vezetőitekért. Pedig milyen korban írja ezt? A rabszolgaság korában, a római elnyomás korában, amikor nem a maguk urai, amikor mindenképpen jövevényeknek érzik magukat az emberek, a keresztények még különösképpen is, olyan furcsák a társadalom szemében. És azt mondja Pál, arra biztatja Timóteust, hogy nincs lázadozás, nincs ellenállás, tessék, imádkozni értük, imádkozni. Nem beszél Pál és egyetlen apostol sem arról, hogy a világi felsőbbséggel szemben, a jogtalansággal szemben lázadást vagy forradalmat kell szítani. Jézus idejében is nagy volt az emberekben a vágy az iránt, hogy a rómaiak ellen lázadjanak. Folyton voltak önjelölt lázadók, vezetők, forradalmárok, akik vagy titokban, vagy nyíltan szervezkedtek, és igyekeztek vagy merényleteket elkövetni, vagy nyíltan lázadni. Erről még a Biblia is említést tesz, amit az Isten tisztelet elején a nagy tisztelet asszonytól hallottunk, amikor az apostolok szerepét értékelik a zsidó vezetők. És Gamáliel rabbi mondja, hogy annak idején emlékeztek rá, felkelést szított az a bizonyos Teudás. 400 ember is csatlakozott hozzá, aztán mi lett belőle? Megölték a Teudást, azt elszélett az összes többi ember. És akkor mondja, hogy emlékeztek rá, volt ez a Júdás is. Az is itt lázadozott, az is mindenféle szervezkedésbe kezdett, és mi lett belőle? Sehol sincs. Nem lett ebből semmi sem. És ahogy vitatkoznak Péterék sorsáról, azt mondja, vigyázzatok, mert ha emberektől való ez a szándék is, a Krisztus ügye, ha emberektől való ez a mozgalom, akkor ez is ugyanúgy meg fog semmisülni. Csak idő kérdése. De ha Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. És ezt kell nekünk is látnunk, hogy milyen vezetése van egy településnek, egy országnak, vagy akár az Európai Uniónak, az egy helyzet. Egy helyzet, egy adottság. Ez van. Semmi sem történik Isten tudta nélkül. A mi feladatunk a folyamatos imádság értük. Ha számunkra jó vezetés van, akkor azért kell imádkozni, hogy hálát adjunk értük. Akkor örülni kell, hálát adni értük, és támogatást kérni Istentől, hogy jó döntéseket hozzanak, hogy ne térjenek le az Isten szerinti útról, hogy a problémáknak jó megoldásait találják meg. Ha bárhol Isten ellenes a vezetés, akkor elsősorban a megtérésükért kell imádkozni. Ez a legelső, a legfontosabb, a megtérésükért. És azért, hogy Isten ne engedje nekik az Isten ellenes döntéseket meghozni. És ha mégis mindez így történik, akkor vegyük tudomásul, hogy annak oka van. Oka van. Éppen úgy, mint ahogyan azt hallottuk Jeremiás könyvéből. Valamiért Isten ezt megengedte. Így akarta. Lehet, hogy próbatétel, hogy megállunk-e a hitben, vagy kísértésbe esünk, és a magunk kezébe vesszük a sorsunkat. Lehet az is, hogy büntetés. Majd ezt akkor, hogyha ilyen előfordul, meg kell keresni. De bárhogy is, látható, hogy minden az Úr kezében kell, hogy legyen. Amire nézünk, ami felől kétségeink vannak. Nem szabad elkényelmesednünk az imádságban, például a jólét idején. Azt könnyű megszokni. Jól mennek a dolgok, hát akkor majd imádkozunk csak azokért, akik bajban vannak. De azt mondja az ige, hogy nekünk folyamatosan imádkozni kell a vezetőkért. Folyamatosan. Szükséges az a könyörgés, a hálaadás, hogy nyugodt életet élhessünk, és az fennmaradhasson. Mert amint elfeledkezünk a hálaadásról, azt jelenti, hogy elkezdünk elfeledkezni Istenről is, mert magától értetődőnek vesszük azt a jót, amiben vagyunk. És ugyanez igaz az egyházon belül is. Ősszel presbiter választás lesz. Fontos már most imádkozni azért, hogy adjon Isten nekünk arra a látást, hogy azokat tudjuk megválasztani presbiternek, akikről látjuk, hogy el vannak erre készítve. Ahogyan elmondtam ezt karácsonykor, is olyan presbitériumunk van, akikkel minden tagjával nagy örömmel tudunk együtt dolgozni. Ha Istennek ez a terve, ez az akarata, örülünk, hogyha ugyanebben a formában megy tovább a presbitérium, csak az a lényeg, hogy az Isten akaratá valósuljon meg. Olyan emberek legyenek, akiknek az Úr a legfontosabb, az első, akik szeretik az Urat, a gyülekezetet, az idejáró embereket. Látjuk, hogy nem mindegy, hogy milyen vezetés alatt élünk, mert tudjuk, tapasztaljuk, hogy valóban attól is függ a mi jól létünk. Nem mindegy, hogy egy olyan vezetés van egy ország, egy város, az unió élén, ami támogatja a keresztény életünket, és békességben élhetünk, vagy pedig olyan döntéseket hoz, amelyek folyton problémát jelentenek lelkiismereti szempontból, a hitünk megélése tekintetében, mert nem értünk egyet a döntésekkel, mert küszködünk vele, mert érezzük, hogy ez nem jó, hogy ez így nem helyes. Sok ilyen dolgot elő tudnánk hozni, különösen európai szinten, amikkel örülünk, hogy itt nekünk az országban még nem kell foglalkozni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez egy valóban nagyon fontos aspektus az életünknek, hogy hogy élünk, hogy milyen a jól létünk, de nem ez a legfontosabb. Luther Márton írta a híres énekében, kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a menny örökre. Ezt olyan szépen, olyan jól el tudjuk énekelni, különösen október 31-én, reformáció ünnepén, amikor békeidő van. De nagyon nehéz azért ezt akkor, amikor tényleg valakinek veszélyben van, valamelyik szerette. Ezt most például a kárpátaljaiak megélik. Úgy élni ott férfiaknak, hogy bujkálni kell, kerülő utakat kell használni, nehogy elvigyenek. Egy olyan háborúban, aminek nincs értelme, nem tudjuk miért robbant ki, mi a célja, tulajdonképpen mi ez az egész, csak rengeteg elemzést hallunk róla, meg magyarázatot, amik egymásnak ellenmondóak, tehát nagy valószínűséggel vagy kitalációk, vagy hazugságok. Nem tudunk semmit, de emberek meghalnak, családok szétesnek, ez valami rettenetes dolog. De bármennyire is nehéz ez a helyzet, ez akkor is igaz, amit Luther itt leírt. Akkor is a legfontosabb az, hogy nekem van-e üdvösségem, meg annak, akit én féltek, van-e üdvössége. Mert egyszer mindenképpen le kell tenni ezt az életet. Egyszer mindenképpen elmegyünk. És az, hogy az örökké valóságot hol töltjük, az itt dől el ebben a földi életben. Nem mindegy, hogy hol töltöm az örök életet, hogy mi lesz velem a halálom után. És ez az, amiért az apostolok nem sokat foglalkoznak az ország vagy egy település vezetésével. Ez az, amiért nem folynak bele sose aktuál politikai helyzet kérdésekbe. Nem törődnek vele, vagy nem igazán. Amit megfogalmaznak, az körülbelül ennyi. Tessék értük imádkozni. Mert nekünk a mennyekben van polgárjogunk. Nekünk ott van helyünk. És Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy az embernek a szívében hozzon változást. Most gondoljuk el, hogy például a rabszolgaságnak a kérdése, az hogy változott volna meg jól? Törvényekkel? Ráparancsolok? Ez a törvény, elő van írva, így kell, tessék megszüntetni, felszabadítani a rabszolgákat. Biztos megvalósult volna így is. Meg amit ma olyan sokat hallunk, hogy érzékenyítés, beszéljünk róla, és így tovább, csöpögtessük így úgy minden módon az emberek fejébe. Ez is egy megoldás. De mennyivel másabb az, ami a Filemon levelében van írva? Mindenkinek nagyon ajánlom, olvass el, ha hazamegy valaki, 10 perc se kell, hogy elolvassa a Filemon levelét. Még akkor is, ha lassan olvas, vagy kétszer neki kezd. Nagyon-nagyon rövid levél. Pont erről szól. Van egy nagyon-nagyon gazdag, vagyonos ember, aki hívővé lett, keresztjénné lett. És aztán volt egy rabszolgája, aki megszökött tőle. Oda keveredett valahogy Pál apostolhoz, és Pál mellett megtért. Pál meg hazaküldte, de írt egy levelet a gazdájának. És azt mondta, hogy fogad úgy, mint testvért. És nem mondta, olvassuk el, nem mondta Pál egyetlen szóval sem, hogy szabadítsd fel. Nem mondta. Szóba se hozza, rá utaló gondolatok sincsenek benne. Annyit mond csak, fogad úgy, mint testvért. Vajon az a Onézimus, a rabszolga, rabszolgaként él tovább? Hogy működhetett? Azt mondom rá, hogy testvér és beszélő szerszámként kezelem? Nem hiszem. Amikor valaki megtér, és az Isten elkezdi a szívében kimunkálni a változást, hogy az Isten akarata legyen az első, az mindennél több. Nem külső törvényekkel, presszióval lehet eredményeket elérni, és ezért nem politizál Jézus, ezért nem beszél politikai dolgokról, aktuál politikai dolgokról az apostolok. És ez nem azt jelenti, hogy az egyház ne szólaljon fel, de nem egy párt mellett, hanem az Isten igéje mellett lehet csak. És a legelső, a legfontosabb mindig ez, az imádság. Tesszük-e? Vagy úgy vagyunk, mint a kocsmárossal való perben? Imádkozunk, de ha valami úgy történik, jújjúj, nem is biztos, hogy mi voltunk. Jézus Krisztusban van megoldás a világi gondokra és a személyes problémákra. Ő vállalta a szenvedést, a halált értünk, hogy megbékéltessen Istennel, önmagunkkal és a másikkal, és ezért, amikor könyörgéseket tartunk, ez kell, hogy a legfontosabb kérésünk legyen, hadd ismerjék meg mindenki a kegyelmet. Így adjon az Úr ébredést vezetőink között, hogy békességben élhessünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogy mi tényleg nagyon sokszor csak végső menedékként, megoldásként fordulunk az imádsághoz, hozzád. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyira hajlamosak vagyunk elkényelmesedni és a jó létben nem hálát adni a jó dolgokért, és nem kérni azt, hogy ez úgy maradhasson jól. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem imádkozunk eleget a vezetőinkért, hanem csak sokat sírunk velem együtt. Bocsáss meg, Uram, nekem is és mindnyájunknak. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy sokkal többet szidalmazzuk azokat, akik nem tetsző döntéseket hoznak, mint hogy könyörögnénk értük. Sokkal többet szidjuk a nyugati világot, vagy kesergünk rajta, vagy a háborúban szenvedtetőket, akik értelmetlen és borzasztó döntéseket hoznak, sokkal többet haragszunk, panaszkodunk miatta, mint hogy könyörögnénk. Most azonban szeretnénk, Urunk, ezen változtatni, és könyörgünk, hogy adj változást Elsősorban azt kérjük, Urunk, hogy a templomokat foglalja vissza a te néped nyugaton, hogy hadd lehessenek újra a kávézókból, a medencékből, az éttermekből, amik templomok voltak, újra templomok. Segíts, Urunk, abban, hogy akik elhagytak téged, akik nem törődnek már veled, azok megértsék, hogy rád van szükségük, hogy az életnek az értelme, az alfája, omegája te magad vagy. És könyörgünk, Urunk, az egyházakért, amelyek úgy érezzük, hogy nagyon sok helyen igyekeznek behódolni a világnak a sodrába, beleilleszkedni abba, ami most divatos. Add, Urunk, hogy egyedül hozzád akarják igazítani az életüket. Azok az egyházak, felekezetek, amelyek elszakadnak egyre inkább a tiszta evangéliumtól. Segíts, Urunk, hogy a vezetőik, a lelkészeik, az elöljáróik megtérjenek hozzád, és adj, Urunk, a szíved szerint való pásztorokat. És könyörgünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket is itt ebben az országban. Hálát adunk azért, hogy sok olyan döntés születik, amelyik a te akaratoddal egyező. És könyörgünk azokért, amikben változni kellene, azokban pedig te adj látást az mi elöljáróinknak, hogy azokat is odaigazítsák a te akaratodhoz. Könyörgünk, Urunk, a mi egyházunkért, add, hogy a megújulásnak az eszköze legyen a presbiter választás minden gyülekezetben. És imádkozunk, Urunk, a háborúért, hogy ez szűnjön meg. Igazából meg sem tudjuk fogalmazni pontosan, hogy mit kérjünk, mert nem látjuk, nem értjük ezt a háborút, csak azt, hogy ne ropogjanak tovább a fegyverek, hogy legyen béke. És Urunk, azt tudjuk, hogy a biztos megoldás az a szívekben kezdődik. Az nem a papírokon, nem a szerződésekben van, hanem a szívekben. Mint ahogyan megtörtént az Filemon meg Onézimosz között, add, Urunk, hogy legyenek ilyenek a mi kapcsolataink. Hogy hadd tudjunk azért egymásnak megbocsátani, bocsánatot kérni, mert testvérek vagyunk, mert megváltottál bennünket. Imádkozunk, Urunk, hogy így adj számunkra, és ennek az egész világnak te benned, a te kegyelmedben, az evangéliumban, a bűnbocsánatban megoldást, gyógyulást. És imádkozunk, Urunk, a betegeinkért itt a gyülekezetben, hogy gyógyítsd őket, azokért, akik műtétre várnak, akik kezelésre várnak, segíts nekik, hogy kibírják az addig tartó időt. Könyörgünk azért, hogy hadd legyen eredményes a kezelésük, és add, hogy helyreálljon a testi-lelki egészségük. Hadd tudjanak dicsőíteni téged itt közöttünk, mint ahogyan tette is az egyik testvér néhány héttel ezelőtt. Adj, Urunk, minél több ilyen bizonyságtételt itt közöttünk, amikor megvallhatjuk azt, hogy megszabadítottál, hogy megélhettük a te jóságodat, szeretetedet, irgalmadat irántunk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a táborokat, különösen a holnap kezdődő ifjúsági táborunkat. Jöjj velünk és engedd meg, hogy a gyermekek veled általad meggazdagodva, betöltekezve térhessenek majd haza. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet. Segíts, hogy akiket megkínoz ez a meleg, azok elbírják ezt viselni, akik pedig pihennek, hadd tudjanak felüdülni és örvendezni egymásban és benned. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.